Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Második rész. Hősünk bajba keveredik.
Fonyadi úr, kiről már mondottuk, hogy régi pesti svindler volt, egy estén így szólott Szomjas úrhoz, ki hét bagolybeli lakása kis szobáját foglalta el kései lakóként, s most épp derékfájásról és közelgő zivataros időről panaszkodott.
Igaz, hogy az ősszel elveszítettem tőkémet a lóversenyen, rossz tippeket kaptam. Battyányi elemér sincs beavatva a turf rejtelmeibe, mióta itt az ausztráliai és amerikai zsokék lovagolnak. Ám de rájöttem, hogy tőkémet százszoros kamattal visszaszerezhetem. Esténként nasi-vasi bankot fogunk adni a zöld fánál, amelyhez tekintetes úr bocsátja rendelkezésre a szükséges pénzt.
Nagyapám se ismerte a kártyát.
Ja, kell is azt ismerni. Én majd elintézem a dolgot. Vagy talán lutrizni méltóztatik? Ismerek egy mérnököt, itt lakik nem messze a nagyzálókház mellett, esténként a Hunnia kávéházban található, ahol azzal van megbízva, hogy a muszkateke játéknál a poénokat jegyezze a táblára. Már kétszer nyert nagyobb összeget a lutri.
Nem szoktam lutrizni.
Bizonyosan fogadalmat tett?
A világért sem. Én nehéz munkával szereztem a vagyonkámat. 5 forintokért szekereztem hóban, sárban, falvakra, tanyákra. Egyetlen dolgom sem ment könnyen. Megszoktam, hogy minden garasért dolgozni és szenvedni kell. Nem tudnék örülni a könnyű vagyonnak.
Csak nem látom be, miért kell átengedni a szerencsét az ostobáknak és a gazembereknek.
Azért, hogy kinevessen az a mag. Nem volna értelme az életnek, a becsületnek, a jó emberek boldogságának, ha mindenki tisztességes ember volna a városban. Hol volna az önbecsülésük, ha reggel nem járnának veres szemű korhelyek, feldult arcú játékosok, félbolond bűnösök a kisepert utcákon?
Hát, tudom én jól, mi kell az úgynevezett tisztességes öreg uraknak. De sok ezüsthajú, tiszta arculatú, rendesen kikefélkedett öreg urat láttam én már esténként a kalapos boltok körül ácsorogni, ahonnan a fejletlen munkás leánykák jönnek a bolt bezárása után.
Ők is csak azért vannak a világon, hogy annál nagyobb legyen a becsülete annak az öregnek, aki valóban megtartja a korával járó törvényeket. Aki valóban úgy él és gondolkozik, hogy rászolgáljon a tiszteletre, amelyel az emberek a megöregedettet a világ fennállása óta körülveszik.
Ez az ilyen úram bátyámnak, régen királyi tanácsosnak, vagy ilyesminek kellene lenni.
Én megelégednék egy kisebb kitüntetéssel is. Valami olyasmire gondolok, amit azok a magyarok kapnak, akiknek nincs volt sem az egyéni, sem a politikai becsületükön.
Semmiség az egész. Egy szót kell szólni az illetékes helyen. Könnyen osztogatják mostanában a rangokat, mert Vekerle élvezi a népszerűséget. Néha egészen kis eszközök is elegendők ahhoz, hogy a hatalmasok figyelmét magunkra irányíthassuk. A múltkor például azért lett valaki tanácsos, mert 400. volt előfizetője a honnak és a nemzetnek. Aztán mennyi szegény, névtelen férfiúból csinált nagy embert néhány jó torok. Ezen alapszik az egész követválasztás. Akinek nem adódik a fejedelmi pillantás, mert életét szürkén, csendben, munkálkodva tölti, bízvás fordulhat a hideg északi pólustól a hevesebb déli sarkhoz, a népkegyhez. Legyen követ, bátyám uram! A néptől kell kierőszakolni, hogy az érdemes férfiakat észrevegye, ha a fejedelem elmulasztotta ezt.
Királyhű, szabad elvű férfiú voltam egész életemben. Nem tagadhattam meg múltamat, a népkedvéért.
Igen, igaz, hogy kemény dióval kell szembeszállanunk. Régi törzsökös szabadelvű képviselő van most a belvárosnak. De tavaszkor jönnek az új választások. Majd én megdolgozom a kerületet. Csak azt nem tudom, milyen programmal lépjünk fel.
De nem is nagyon volt ideje törni rajta a fejét, mert Fonyadiné asszony néhány erősebb kifejezést küldvén be a szomszédos konyhából, emígyen véget vetett a politizálásnak, vagy hogy őt magát idézzük, a hazudozásnak. Fonyadi úr gyorsan irományai közé dugta a fejét, Szomjas Guszti meg öreg úr módjára, szokott alkonyi sétájára indult. Történt pedig, hogy jártában keltében egy régi házba tévedt, és ott valamely régi barátja után kíván tudakozódni. Talán éppen a híres borivó Lantai nyomait kereste, amikor egy udvari földszintes ablakból előkelő külsejű hölgy ugrott Szomjas úr nyakába. A hölgy, aki menekülni látszott, fürge és kistermetű, vörös-barna hajú és lila fátyolos asszonyka volt. Ruháján a prémfodrok úgy hintáztak, mint a csengettyűk az orosz szánkókon. Szóval úrhölgy volt, aki az ablakon kiugrott, és fürge kis léptekkel futott a kapu felé. Alig ocsúdott fel hősünk bámulatából, midőn ugyanazon az ablakon egy másik úrnő zuhant ki, legalább 20 kilóval súlyosabb és 6 hüvelykkel magasabb, mint az előbbi. Gránátos lehetett volna, ha férfinak születik, de gyönge nő volt. Szép arcát könny, szenvedély, keserűség eltorzította, és érett korát példázta a kitörés, amely elhagyta vonagló ajkait, amint teste földet ért.
Megállj, zsúfia, te céda! Megállj, te cudar!
Ugrás közben azonban hibát csinált, mert nem tudott nyomban a menekülő után futni, viszont halálosan sértett szenvedéllyel Szomjas Guszti karjába dőlt.
No, gyermekem, mi történt?
Megcsaltak a nyomorultak. Rajta csíptem azt a vörös bestiát.
Ekkor egy harmadik is jelentkezett, mégpedig egy fekete bajuszú férfiú, aki ugyancsak az ablakon ugrott ki.
Kedves egyetlenem, gondoljon férjére és gyermekeire, mielőtt a botrány folytatja. Jöjjön tüstént a helyről, én majd hazáig kísérem.
Hagyjon, nyomorult hitszegő!
A ház lakói összefutnak.
Nem bánom, hadd tudja meg az egész Pest, hogy mi hitvány a barátnőm. Nyomban férje tudomására fogom hozni, hogy dobja ki, vesse az utcára a cudart.
Egyetlen barátom, királynőm, Leonórám, kérem, uralkodjon magán. Jöjjön innen, mielőtt kiderül neki létünk. Az én nevemet tudják a házban, de én értem, nem kár, ám de kár a maga hírnevéért.
Mit nekem a hírnév, amikor mindenemet elveszítettem ebben a percben, bizalmamat, nyugalmamat, hitemet. Hagyjon, Józsiás fiam, nekem már úgy is végem van.
Tüstént jöjjön.
Persze, hitvány barátnője ez alatt már elmenekül.
Követelem, hogy távozzon.
Nyeljújjon hozzám! Az öreg úr nélkül egy lépéset ezek. Képes megfojtani valami kapu alatt.
Kérem, miután éppen semmi dolgom sincs, hajlandó vagyok a tekintetes asszonyt elkísérni.
Oh, jöjjön, jó barátom. Érzem, hogy önben megértő szívdobok. Együtt érez a gyöngékkel, szerencsétlenekkel.
Ezzel a meglehetősen romantikus érzelmű hölgy, bár bizonnyal alaposan megtépi a haját Zsófiának, ha sikerül elérni a fürgevöröset, Józsiás úr kíséretében, de Szomjas úr karjára beteg módján támaszkodva megindult a belváros kanyargós, alkonygyászos utcáskáin, miközben szomorú történetét ecsetelte a résztvevő csendben hallgató öreg úrnak.
Már harmadszor vagyok férnél. Mindazonáltal fogalmam sem volt a férfiak gonoszságáról és álhatatlanságáról. Első férjemtől, egy kőbányai kereskedőtől azért váltam el, mert alacsonyabb volt nálam egy fejjel. Különben is ez csak amolyan házasság volt, amilyent a gondos szülők szoktak létrehozni, összeülvén vacsoránál, névnapon vagy disznótorban, poharazgatva, tervezgetve, a fiatalokat nem kérdezve. Egybe keltünk a ferencvárosi plébánia templomban. A bakács teret megtöltötték a felvirágzott kocsik és a szájtátok. Én egész házas életemből csak a Hizlalda utcára emlékszem, valamint Orsolya napjára, mikor férjem botot emelt rám, amely botnak bojtja bőrből volt, és még a nagyapák idejében maradt a háznál.
Szomorú ilyesmit hallani.
Második férjem, egy józsefvárosi vendéglős, tönkrement. 100 esztendő óta nem fordult elő, hogy Józsefvárosban korcsmáros vagy bormérő elszegényedett volna. Ez a szerencsétlen flótás mindig drágán vásárolta bort. Elszemiszom barátokkal vette magát körül. Ha, Legvégül beleszerelmesedett egy cselédbe. Kénytelen voltam elválni a férjemtől, aki azóta a cseléddel oldalán. Ha, ismét talpra állott, kifizette adóságait. Jól menő üzletet teremtett.
Késői szerencse a szerencsétlenségben.
Harmadik férjem oldalán végre megtalálni véltem keresett boldogságomat. Ha, igen komoly, szigorú ember, vallásos és józan életű. A kártyát nem ismeri. Legelsőnek ébred a házban, legkorábban fekszik le. Üzlete, mi? Barkereskedés. Ha, de egyébként nem sokat törődik velem a nejével. Jóformán semmi szórakozásról nem gondoskodik. Él magának és magában. Az üzleti gondjait sem közli, és ezért én, jaj, nagyon unatkozom.
A házasságait nem kísérte gyermek Ádám?
Na igen. Három leányom van. Az egyik már 16 esztendős, a felső leány iskolába jár, a többiek kisebbek. Rózsi az első házasságomból való.
A gyermekek mindenért megvigasztalnak.
Hiszen csak ő miattuk nem dobtam el az életet magamtól, mert nagyon sokat gondolok az öngyilkosságra, mióta ezzel az úrral megismerkedtem.
De Leonorám, király!
Mi tudják a férfiak, hogy mi szenvedéseken megyünk keresztül, mi nyomorult asszonyok. A férjek azt hiszik, hogy minden kötelességüknek eleget tettek, amit ön ideadják a konyhapénz, gondoskodnak veszekedések árán ruházkodásunkról, néha elvisznek a népszínházba, névnapra meghívják barátaikat, kegyesen megengedik, hogy nevüket viseljük. Iszú is tudja.
Én aglegény vagyok.
Na, de még lehet házas ember. Ne hagyja unatkozni nejét, jóram. Csak arra kérem. Ne hagyja unatkozni őt.
Nem, nem hagyom.
Mert így jár szerencsétlen felesége, mint én. Egy gazember görmei közé kerül, aki elbolondítja előbb a szép szavakkal, az alázatos hűséggel, az önfeláldozó magatartással, végül megcsalja a legjobb barátnőjével, a veres rókával.
Nem,
felesleges az. Tagadni! Mert ha két szememmel nem láttam volna is a zsúfja kék zsinórral szegélyezett tarka szoknyáját, amelyben évtizedek óta jár a szerelmi kalandocskákra, akkor is bizonyosan tudnám a dolgot, mert megálmodtam.
Ó, kegyet hisz az álmokban?
Igen, igen. Én megálmodok mindent, aminek jelentősége van az életemben. Megálmodtam mindegyik házasságomat és szerencsétlenségemet. Megálmodtam ennek a veres rókának a hamisságát is. Elejétől végig láttam